Szeretettel köszöntöm Önöket, Ila Ildikó vagyok. A mai vendégem egy olyan izgalmas személyiség, akit csodálni szoktak az emberek, sokoldalúsága, életigenlése, és a nyüzsgése ellenére rendkívül megnyugtató életszemlélete miatt is. Demeter Irénnek örülhetek nagyon, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Irénke!
Szia, köszönöm a meghívást!
Engedd meg, hogy nagy vonalakban ismertessem a hallgatókkal szakmai utadat, hiszen nem mindennapi történetről van szó. A Bábes-Bólyai Tudományegyetemen matematika szakon végeztél 1989-ben, majd a kolozsvári református teológia vallástanár szakára váltottál, ugyancsak a Bábes-Bólyain ezúttal hitoktató szakon mesterisztél. Évente kétszer hitoktató képzésen vettél részt Kárpátalján 2002 és 2009 között, majd kezdődött a könyvíró korszakod. Itt a magvetésről, az Elmondom neked gyermekem című könyvről, a lélek gyümölcséről beszélhetünk, de nyilván több született. Közben doktorisztál, és elkezdtél az élmény pedagógiával foglalkozni. 1990 és 2010 között vallástanárként működtél a Bólyai Liceumban, a Pedagógiai Liceumban, a Kántor Tanítóképző Főiskolán, aztán folytattad tanulmányaidat a Gudai Drisztáron, együttműködtél a Holland Hohe Alapítvánnyal, a Magyarországi Pedagógiai Intézettel, a Debreceni Református Tanárképzővel és a Károli Nagykörösi Tagozatával, és szakdolgozatokat, szakvizsgákat vezettél, majd elkezdtél kerámiázni, mindeközben önkéntesként vállaltad a Vakációs Biblia Hét programírás vezetését is. Létrehoztad a Cohen Alapítványt, ezt 1993-ban, majd 2016-ig te voltál az elnöke, ez alatt kapcsolatokat építettél az egész Kárpát-medencében, és munkádért elnyerted a Magyar Ezüst Érdemkeresztet, 2017-ben tüntettek ki. Közben folyamatosan céget adminisztrálsz, a saját cégetek adminisztrációjaként is működtél, vagy működsz folyamatosan, argentin tangózol folyamatosan, workshopokat szervezel, sokat utazol, és ezek tapasztalatairól tartasz előadásokat, mesélsz, írsz, mind a mai napig. És arról még egyetlen szót sem ejtettem, hogy két csodálatos leánygyermek, édesanyja vagy, akik mindeközben felcseperedtek és szép életű, önálló felnőttek lettek. Javíts ki, kérlek, hogyha valamit nem jól mondtam.
Azt hiszem, hogy hiába javítalak, mert szegény hallgató elfelejtette az elejét.
Nem baj, ha elfelejtette, vagy egy kicsit belebonyolódott, ugyanis nekem az a szándékom, hogy szépen sorra vesszük ezt az utat, és már rögtön azzal kezdeném, hogy a matematikából hogyan lett hitoktatás, mert matematika szakon kezdted a tanulmányaidat a Bábes-Bólyai Tudományegyetemen. Miért matematika? Tehát így, ahogy rád nézek, persze kinézem belőled, hogy matematika, de azóta annyi minden történt, és olyan más irányban.
Igen, ezzel kapcsolatban van egy jó történetem. A hitoktatóként dolgoztam a Pedagógiai Liceumban, amikor egy nagyon őszinte pillanatában az egyik diáklány nagy szégyenkezve odajött hozzám, és megkérdezte, tanárnő, hallottunk valamit a tanárnőről, de hát nem jön, hogy elhiggyük, hát nem tudjuk, ez igaz? Persze, hát akármit lehet tőlem kérdezni, legfeljebb nem tudok rá válaszolni, nem mondtam, hogy néha nem akarok, akkor azt kimagyarázom, és mondtam, hogy na mi az, lányok? Hát úgy hallottuk, hogy a tanárnő matek tanárnő is. És mondtam, igen, lányok, ez igaz, de ez olyan volt, mintha valami nagy bűnöm vagy rejtegetni valóm lett volna, úgy kérdezték a lányok. Hát ez úgy volt, ez a történet, hogy az én családomban nagyon sok lelkipásztor volt, mindkét ágról, de így dédnagyapám egyik ágról, meg nagybácsi, nagyapám, apám a másik ágról, és nálunk valahogy ez egy ilyen nagyon beszélő család volt, mindenki beszélt, mindenki tanított, és hát így az elején kiskoromban persze apám nagy hatással volt rám, és hát nagyon kacérkodtam én a teológiával annak idején, de akkor, amikor én végeztem, 84-ben, akkor abban az évben nem vettek fel lányokat a teológiára. Olyan, hát ezek nagyon nehéz évek voltak annak idején, és ilyen nagyon politikai meghatározottságú döntések születtek ott. Ez volt akkor a stratégia. Na, és nekem Szászrégenben volt egy matematika tanárnőm, aki nagyon nagy hatással volt az életemre, nem csak nekem, hanem sok generációnak is, őt sokan ismerik, Máté Mártának hívták, és egy jobbágytelki tánccsoport volt ott az iskolában, amit ő vezetett, és Márta nénit minnyájan szerettük, és tiszteltük, sokan nagyon féltek tőle, azok, akiknek nem ment a matematika, de nekünk, akiknek ment, velünk nagyon sokat dolgozott, és nagyon nagy hatással volt rám. És van ez a mondás, hogy Istent két úton lehet megközelíteni, a teológia és a matematika útján, azaz a lélek és az ész útján, akkor a matematika. Úgyhogy más választásom nem volt, mint a matek, és így kerültem én a matematika egyetemre.
És ez ment neked? Tehát nem volt semmi nehézséged abban, hogy ezen a pályán egy kicsit otthon érezd magad?
Nem volt, mert jól fel voltunk készítve. Ami nehézséget adott nekem, az volt, hogy ilyen marxista filozófiát kellett, meg román történelmet románul tanultunk, és ebből kellett vizsgázni, és itt, hát így mondták a tanárok, hogy jó, de akkor én ugye az egyik oldalt ismertem, azt elmondtam, aztán mondták, hogy hát most egy kicsit a másik oldalról is beszéljek, a történelem másik oldaláról. Na, de azzal már úgy megvolt a féljegyem, és így az első felében, tehát a diákok első felében végeztem, úgyhogy nekem akkor már megvolt, az egyetem alatt született a lányom. Akkor házasodtunk össze, és lett a Dorka lányom. És így is helyeztek ki engem, hát egy nagy szerencsém volt akkor, mert a férjemnek országos választása volt, ezt ma nagyon nehéz elképzelni, hogy mit jelentett, hogy annak idején egy ilyen lakosság cserével vagy keveréssel matematikusokat mind kivétel nélkül az előtti években a Dunához és Moldvába helyezték ki. 7 éve nem volt Maros megyei hely, és akkor, amikor én végeztem, hát így segített engem a Jóisten, hogy Maros megyében 2 hely volt, és mivel a férjem egy nappal előttem végzett, és egy régeni gyárat kapott, akkor én családegyesítéssel megkaptam a Szent Annai katedrát. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk emiatt akkor.
Mennyit tanítottál matematikát? 90-ig, mert akkor ugye jelentkeztél a vallástani.
Igen, 3 kerek hónapot tanítottam. Nagyon büszkén indultam el én a naplóval a hónom alatt, így ahogy készülgettem erre a beszélgetésre, ez a pillanat nagyon elevenen élt bennem. De hát azért voltak ott nehézségek, mert hát volt olyan helyzet, hogy ússzeggel megparittyázott egy már 3. éve bukott fiú hátulról, és én akkor vártam a kisebbik lányomat. 1989. decemberét ott éltem az iskolában, és akkor be is zárták az iskolákat 3 hónapra ebben a bizonytalan helyzetben. Akkor én már azt hiszem 6 hónapos terhes voltam, és akkor el lehetett jönni szülés előtti szabadságra, és ugyan nem volt gyereknevelési szabadság, de kivettem 2 év, akkor már lehetett egyáltalán szabad volt fizetetlen szabadságot kivenni, és akkor így én a gyerekekkel tudtam foglalkozni 2 évet. 91-ben már el is indult a hitoktatói szak, és akkor hát úgy éreztem, hogy volt egy kis kerülő, egy kis kitérő, de hogy hazaérkeztem, és ez egy nagy áldás volt az életemben, ez a lehetőség.
Az egy kicsit foglalkoztat engem, hogy ott megparittyázott téged egy fiú, szöggel, hogy sokat halljuk mostanában, hogy hát régen azért fegyelmezettebbek voltak a diákok, mert most vannak ennyire szaladva a pedagógusok kezéből, ugyanis nincsenek eszközök, amikkel a diákokat fegyelmezni lehet. Mesélsz egy picit erről a helyzetről, hogy neked milyen nehézségeid voltak akkor, ráadásul egy olyan pályán, ami, hát ahogy te is mondtad, nem erre vágytál egészen.
Hát az a helyzet, hogy nem tudok mesélni, mert ha én ezt ma tenném meg, amit azzal a gyerekkel én ott megtettem, hát azért nem kapnék kitüntetést, hanem más nem mondjak. Agresszív voltam, igen, életemben egyszer diákkal, de megvolt az eredménye, mert nagyon féltek tőlem, úgyhogy nem tudom, hogy milyen matek tanár lettem volna, de nem biztos, hogy a jó oldalamat hozta volna ki belőlem. És aztán utána vallástanárként meg soha nem került erre sor. Ez egy ajándék volt, hogy ezt taníthattam, vagy hitoktatásról mindig egy ilyen kérdés, hogy lehet-e a hitet oktatni, mert azt nem lehet. De mivel azt mondjuk reformátusként, hogy a hit az szívbéli bizodalom és biztos ismeret, az ismeretet azt lehet tanítani, és a többiért meg imádkozzunk, és az a Jóisten feladata, nem a miénk.
Mintha egy kicsit predesztinált volna téged az a közeg, amiben felnőttél, említetted, hogy lelkipásztorok vettek körül, ezt láttad, ebben nőttél fel. Van, aki teljes mértékben foggalkörömmel ellenszegül annak, hogy a nagyapját, az apját és a szüleit kövesse egy szakmában. Neked ezek szerint jó élményeit kötöttek ahhoz, amit otthon láttál, amit otthon tapasztaltál?
Igen, és azt hiszem, hogy ez azért is van, mert nagyon hitelesek voltak. Tehát az a környezet, amiben én felnőttem, az nem hazudott. Az azt tette, úgy élt, ahogy gondolta. Burokban nőttem fel, egy különleges burokban. Apám sok helyen szolgált, Sülyében kezdte a börtön évek után, aztán Palackára került, ott volt, amikor én születtem, utána került el Sonkerékre, ott voltam óvodás, és Marosfelfaluba ment, akkor, amikor gyakorlatilag én negyedik osztályos voltam, és ott a faluban nem volt már ötödiktől magyar iskola, úgyhogy egy kicsit én miattam is költöztek, és akkor ezekben a falvakban egy ilyen buborék volt, buborékban éltünk. Nem szappan buborék volt, hanem mint egy ilyen plexit buborék, mert nagyon keményre kellett építsék ezt a védelmet, ugyanis őket állandóan lehallgatták. Tudta ő is, és ez mindenki tudta, hogy figyelik és lehallgatják. És így belül a házban volt, amikor altatták a telefont, volt, amikor ki kellett sétáljunk a kertbe beszélgetni, de ebben a nagyon biztonságos családi belső lelki környezetben fejlődtem én. Tényleg olyan volt, mintha egy melegházban nőttem volna fel. Nagyon meghatározta mindnyájunknak az életét. Kicsit bolondok lettünk mindnyájan.
Származott-e neked valamiféle hátrányod, vagy éppen előnyöd abból, hogy édesapád egy ilyen markáns személyiség volt, aki bár egyenesen és hitelesen élt, mégis állított és hitt és vallott olyan dolgokat, amik nagyon szembe mentek olyan narratívákkal, amelyekkel nem lehetett volna, vagy nem szabadott volna szembe menni.
Hát két irányba bontanám ezt. Az egyik az a hétköznapi életben ez a politikai megbízhatatlansága, ami miatt én például nem lehettem kisztag.
Bár szerettél volna?
Jaj, nem, és azért nem volt ez számomra ez a megkülönböztetés, hátrányos megkülönböztetés egy tragédia, mert ő nagyon tudatosan készített fel minket erre. Tehát az ő értékeit belénk oltotta. Származott viszont hátrányom a szakmai területemen, ugyanis ott javítanálak ebben az életút bemutatóban, hogy végül is a 6 év doktori képzés után én nem védhettem meg a dolgozatomat, és ez nagy mértékben annak tudtam be, hogy hát így egy ilyen visszaütés volt rá. Az is egy ilyen következmény volt, hogy volt, aki előítélettel fordult felém, hallottam ilyet, hogy ó, könnyű neked, hát a Varga Laci lánya vagy. Mondtam, legalább annyira nehéz, mint amilyen könnyű, mert hogy ilyen kemény elvárások is voltak. Tehát, hogy azt, amikor én beszéltem, vagy mondtam valamit, akkor az ő fényében értékelték, vagy az ő tekintélye, mivel állították párhuzamba, hogy meg kellett felelni ennek a színvonalnak, vagy nem csinálhattam hülyeségeket, vagy nem mondhattam, vagy muszáj volt jól tanuljak, tehát rá nem húzhattam szégyen. Úgyhogy mindenképpen ez a lányának lenni nem volt így egy egyszerű dolog. Viszont annyit kaptam tőle, hogy és hogy ezt a szeretetet és ezt az óriási tudást, és azt a szeretetet is, aki viszont őt szerette, az után kis sugárzott, úgyhogy hát ez így volt kerek. Volt egy érdekes mondása, amit én próbáltam aztán nem gyakorolni, hogy minden jó eredményért, hát ez természetes. Ha nem volt jó eredmény, nem volt baj, de valahogy ez természetes volt, hogy én jól tanulok, vagy megfelelek bizonyos körülmények között. Ezért nem járt különösebb dicséret, ez így természetes volt.
2004-ben elkezdtél az élménypedagógiával foglalkozni, ezt 2012-ig tetted, képzések, kiadványok és táborok szervezése által. Mesélsz egy picit erről, mit jelent az élménypedagógia, hogyan épült ez fel, vagy hogyan nézett ki ez a te szemszögedből, vagy a te foglalkozásaid alatt?
Hát ennek egy érdekes csirája volt, érdekes, nagy történelmi helyzet volt az, ahogyan mi elkezdtünk, nekifogtunk a hitoktatásnak. Ugyanis nem volt előzménye, illetve az előzménye olyan régi volt, hogy már mindenki elfelejtette. És a lelkészek tanították ugye a hittant a gyülekezetekben, minden úgy, hogy őket nem nagyon tanították, és akkor, amikor mi tanultunk, hát ugye pedagógiai képzésünk volt, de katekétikai, azaz a vallás, tanítás, módszertani képzésünk nem nagyon volt. És ebbe a helyzetbe robbant be a mi életünkbe két holland hölgy, Áli Jurjens és Erik Aikenár, velük sokan találkoztak. Ők önkéntes hitoktatók voltak, és megszállott Erdély szeretők. Ők annak idején bibliákat csempésztek be, ők nagyon kötődtek Erdélyhez, és 90-ben már jöttek, és 91-ben szerveztek egy ilyen hitoktató képzést. És tulajdonképpen ők hozták ezeket a módszereket, szemléltető eszközökkel, játékokkal, és óriási hatással voltak a hitoktatók első generációjára. Két-három tanfolyamot is szerveztek, tehát egyszer egy évben tavasszal tudtak jönni. Akkor, amikor én elkezdtem a hitoktatást, nekem egy óriási előnyöm volt a matematikai diplomám, persze előnyöm volt a matematikai gondolkodás is, a többiekhez képest, ez tény, meg az, hogy benne voltam a tanulásban, és így tudtam én liceumban tanítani. Tehát a többiek, mivel elindult a hitoktatás, de nem volt még diplomás tanár, elfogadták, úgyhogy be voltunk iratkozva az egyetemre. De liceumban ketten taníthattunk a kolléganővel, akiknek már volt tanári diplomán. És akkor így kerültem én valahogy előre, hogy előnyöm volt így a matematika.
Világosan lássuk, értsük, hogyan volt előnyödre a matematika, hogyan kell ezt érteni?
Hát úgy, hogy akkor, amikor elkezdtük a hitoktatót, ez egy levelező tanfolyam volt. Én azelőtt egy évvel diplomáztam le matekből. Tehát én másképp tanultam, mint a többiek. Egy sokkal struktúráltabb volt az agyam, struktúráltabban tudtam tanulni. Ugye azelőtt érettségiztem, tehát én akkor már 16. évet tanultam, 17. évet tanultam, és én nagyon Nagyon jól tudtam tanulni. Nagyon jól vitt a memóriám, a logikám. A logikám visz mai napig, a memóriám már kevésbé. De ez egy érdekes, arról majd később fogok mesélni, hogy hogy tanulok most. És ez volt előnyömre. Meg nyilván ez a diploma is. És azt, hogy én nem csak kisiskolába taníthattam, hanem becsöppentem a liceumba, egy olyan provokáció volt, ami, és egy olyan lehetőség, amiben bele kellett állni. Úgy jöttek, amit én a pedagógiából tanultam a mateken. Tehát nekem ezek mind előnyömre voltak, vagy a többiekhez képest előnyben voltam én ezzel. Így a hitoktató körök szervezésében voltam nagyon benne, a hivatalos dolgok, pedagógiai intézet alapításában, tehát így a legelejétől nagyon benne voltam. De így visszatérek akkor az élménypedagógiára. Az élménypedagógiával egy kicsit később találkoztam tulajdonképpen. 2006-ban Bányai Sándor táborába mentem ki. És ott találkoztam ezzel. De hogy akkor már nekem egy nagy tapasztalatom volt a hitoktatással. Ez volt az elv, hogy a tanulás az a diák felelőssége. Én nem tudok ledugni a torkán hitoktatásban sem, szerintem, meg egy csomó dologban semmit, hanem meg tudom teremteni számára azt a kreatív tanulási környezetet, amiben ő jól tud tanulni, csoportban együtt a többiekkel. És ez nagyon jól működött a hitoktatásban.
Az élmény az, ami hiányzik a gyerekek számára, vagy a motivációt hogyan lehet megteremteni, ez nagy kérdés kamaszokat nevelő édesanyaként számomra is, mert azt látjuk ugye, hogy hát olyan az oktatási rendszerünk, amilyen, és nagyon gyorsan a gyerek elveszíti a motivációját. Te mit tapasztaltál, hogyan lehet fenntartani az érdeklődést, hogyan lehet ott tartani a gyerek figyelmét egy adott témában?
Ez a kérdés volt így bennem, hogy én miért, tehát nem tanítok 10 éve, már nem tanítok hivatalos keretek között, és hogy ez így alakult, amit én így elfogadtam, és hogy bennem is megvolt a kérdés, hogy vajon miért, és talán engem a Jóisten addig tartott ott, amíg nekem is nagyon jó volt. Tehát, hogy én azokat a generációkat tanítottam, akik még 8. korukig a régi rendszerben tanultak. És addig tanítottam, amíg még nem voltak a mobiltelefonok megjelenve. Azért nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert nincsen vele tapasztalatom. Az unokáim, a nagyobbik 5,5 éves, és neki nincs telefon a kezébe. Úgyhogy itt még mindig próbáljuk így ezt vinni és ezt tartani. Nem tudom, nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Még nincs ezzel tapasztalatom.
Szándékszól újra tanítani, vagy ebben a doméniumban újra dolgozni, hiszen mai napig tanulsz, és megígérted, hogy elmondod azt is, hogy hogyan tanulsz ma?
Nem tudok. Tehát én nem tudok már visszamenni ilyen szervezett keret közé, így a korom miatt sem, meg nem is vágyom. Amit teszek most, az, hogy mesélek. És ez egy ajándék nekem, hogy mesélhetek. Persze ez a mesélés, ez ilyen cseles, mert egy kicsit becselezzem én ezzel a meséléssel. Tehát, hogy mondtam, hogy én nagy mesélő vagyok, és hogy ezt viszont nagyon érzem, hogy mikor kell, tehát, hogy nagyon rákészülök, nagyon felépítek egy előadást, azt, hogy pontban 1 óra múlva megállok vele, azt, hogy érzem, hogy mikor fáradnak, és akkor be kell dobni egy történetet, és olyanok hallgatnak, olyanok jönnek el hallgatni, akiket érdekel. Úgyhogy mondjuk én az érdeklődést nem kell kiváltsam és fenntartsam, hanem vezetem csak valahogy, utat készítek neki, és ez meg nagyon jó. A legutóbbi tapasztalatom az volt, hogy a Calvin idős otthonban beszéltem 50 percet, és 25 idős ember közül egyik se aludt el. Hát ez óriási sikerélmény volt.
Kicsit olyan, mintha felbugyogna belőled ez a hozzáértés, mintha természetes lenne, viszont én tudom, hogy emögött munka van, és gyakorlás, és kísérletezés. Volt-e mestered? Feltételezem, hogy Varga Laci bácsi édesapád azért sok mindenben utat mutatott neked, ami akár az előadást vagy a mesélést illeti. De hogy voltak-e olyan emberek az életedben, akitől tanulni tudtál, akitől el tudtál csenni egy-egy olyan fogást, amit mai napig alkalmazol, akár a workshopokban, amiket szervezel, akár az utazásokról vagy tapasztalataidról szóló előadások során?
Hát nagyon érdekes volt ez, hogy apám is tulajdonképpen ösztönösen tanított, és azt hiszem, hogy az ő varázsa is az egyénisége volt, vagy a szavai volt, a tudása volt. Nem volt neki se különösebb módszere, meg szabad kirándulálni vitt mindenkit, és nagy kalandozások voltak, és azt hiszem, hogy ezek az élménypedagógiát úgy gyakorolta, hogy ő nem is tudta, hogy mit csinál. Bányait már említettem, de nekem hitoktató nem volt. A kollégákkal együtt fejlődtünk, és együtt vágtuk ezt az utat, és valahogy nekem ez az ösztönös megérzésem nagyon sok mindenre rávezetett. Én nagyon kerestem a mestert. Nagyon-nagyon mesteriztem is, ott aztán végképp nem volt senki, akitől tanulni, és én mesterim voltam már 2002 fele, és volt egyszer egy ilyen nagy rádöbbenésem, akkor ugye már 20 éve tanítottam. És ebben a keresésben volt ez, hogy olyan vagyok, mint egy zsák, tömöm magamba a tudást, ilyen tanfolyam, olyan képzés, olyan konferencia, Budapest, minden gyerek, Hollandia, Drisztár Egyetem, minden jött be, és akkor azt mondtam, hogy hoppá, álljunk meg, mert ha én csak tömök magamba, de nem jön ki semmi, akkor azt jelenti, hogy egy feneketlen zsák vagyok, és akkor most azért kell megálljak, mert vagy hiába tömöm, mert úgyis az alján kijön, vagy hogy itt meg kell állni, és valamit ki kell szedni ebből a zsákból. És így jött aztán az Ovis könyv, 2002-ben vezették, 2000-ben talán akkor vezették be a hitoktatást az Oviba. És akkor volt egy ilyen, hogy az óvónők nagy lelkesen nekifogtak, de nem tudták, hogy hogy kell csinálni. Az akkori tanfelügyelőnő Kovács Júlia szembeli szomszédunk volt, és ő kért meg a katolikus kolléganővel, Berecki Margittal, aki óvónő volt, és kettőnket kértek meg, hogy tanítsunk, tehát tartsunk tanfolyamot. Ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt. És abból született a két Ovis könyv végül is. Mai napig használják, most legutóbb Magyarországról kérték, mert azóta se jelent meg óvodásoknak itt tankönyv. Tehát ezek ilyen nagyon komplex módszertani kézikönyvek voltak, és énekekkel, rajzokkal, és ezért nagyon-nagyon hálás voltam, nagyon örültem ennek. És az volt az első, így amikor így ez az érzésem volt, hogy és akkor most meg kell állni, és ki kell szedni. Az a bátorság, hogy szedd ki magadból. Tedd ki, tedd közkincsé azt, amit te tudsz a tanításon kívül. És ez hozott aztán egy nagyon szép utat nekem.
Még a 9. osztályos hittan tankönyvet is megírtad, 2004-ben, de akkor beszéljünk Igen. egy kicsit a könyveidről, mert van itt a Mit hiszel, református dogmatika is, amit 2006-ban írtál, az Elmondom neked gyermekem, a Lélek gyümölcse.
Tehát az első ez a magvetés volt, ez a hittan óvisoknak, és az Elmondom neked gyermekem az egy következő volt, mert akkorra már sokat tanultunk még, és úgy már elhasználódott az a könyv. Nagyon érdekes volt, életem egyik legnagyobb ajándéka volt a kántortanító képző főiskolán. Egy könyvet olvasott az egyik diákom, aki óvónő volt, és oda közelítettem az asztalhoz, és hirtelen eldugta, és így kérdeztem, hogy miért dugta el a könyvet, és mondta, hogy azért, mert szégyeli, és kérdeztem, hogy mit szégyel. És kinyitotta a könyvet, és végül is ő volt a harmadik gazdája a magvetésnek, és három színű kariókával volt aláhúzva, kihúzva, kijegyzetelve, annyian használták, és mondtam, hogy hát ezt nem szégyelni kell, hogy így néz ki egy könyv, mert ez egy csodálatos ajándék számomra. És így jött aztán utána az elmondom neked, gyermekem. Úgy érzem, hála a Jóistennek, tényleg mai napig használják, és nagyon jó könyvek. Tehát ezek voltak az óvodás könyvek. És az volt az érdekes, úgy szokták ezt mondani, hogy az ember a gyerekeitől tanul, de én úgy fogalmaznám, hogy én a gyerekeimmel együtt tanultam, mert akkor, amikor ők kisiskolások voltak, és én már az óvis időszakon túl voltam velük, akkor tudtam megírni az óvis könyveket. Tehát, hogy az én tapasztalatom a gyereknevelés terén, az a tapasztalat is benne volt ebben a két könyvben már. És akkor felkérést kaptam, a Román Oktatási Minisztérium hirdette meg a pályázatot a tankönyvekre, és én akkor ugye már régóta tanítottam liceumban, úgyhogy tényleg nagyon benne voltam ebben, nagyon nagy gyakorlatom volt akkor már, és ez a tizedik osztálynak az anyaga volt a Biblia ismeret. Ebből sincs új. Gyakorlatilag mai napig ebből tanítanak, azt hiszem, vagy 9000 példányba adták ki többször. És ezek gyönyörű dolgok, ezek nagy-nagy ajándékai az életemnek. A következő évben meghirdették a 9-es, nem tudom, valahogy lehetetlenül indult ez a pályázat, de ez nem tőlünk függött, és akkor hirdették meg a 9-es osztály anyagát, és felkértek, hogy írjam meg a 9-es tankönyvet, ez volt ez a dogmatika. Na hát itt találkoztam megint ezzel az apám lánya vagyokkal, volt egy ilyen dogmatikai kérdés, amiben nem találta a szerkesztőkkel az én álláspontom teljes mértékben.
Emlékszel, hogy mi volt ez a kérdés?
Jaj, hát ez a gonosznak a nagy teológiai problémája volt, igen. És bár én mondtam, hogy átírom, tehát teljes mértékben, igazából a hiánya volt a probléma. Ez igazából a kérdés az, hogy ez egy a világon kívül levő lelki hatalom-e, vagy a világon belül levő, a világhoz tartozó emberi természetünkből fakadó nem szellemi lény. Ez volt leegyszerűsítve a kérdés, és ebben volt egy ilyen teológiai, hát nem tudom, így belekötöttek ebben nagyon, és akkor voltak ezek a nagy csatározások ott a doktori körül is, és egyszerűen elkaszálták ezt a könyvet, bár teljesen készen volt már, és rettenetesen fájt ez a dolog nekem, és együttműködésben voltunk mi a Debreceni Református Pedagógiai Intézetnek, nem, az főiskolának vezetőjével, Csorba Péterrel, és neki volt könyvkiadója, és mivel ez az anyag már készen volt, akkor megkérdeztem, hogy megjelenteti-e, és bármilyen szerkesztőnek és lektornak, akkor szívesen együtt dolgozom, és volt egy ilyen nagyon szép mondása, azt mondta, hát Irénkém, hát neked nem kell lektor, hát téged ismerünk. És úgy, ahogy meg volt írva, hozta ki végül is ezt a könyvet, de hát mivel a tankönyv azóta se született meg, és mivel mindenki tudta, hogy ez a könyv az a könyv, úgyhogy rengeteg példányban elfogyott, és azt hiszem, hogy ezt is mai napig használják a 9. osztályban, úgyhogy végül is ennek is egy szép útja volt. Párhuzamosan ugye jött az élménypedagógia, így ahogy én Bányaival találkoztam, és láttuk ezt a lehetőséget, ezt a területet, a hitoktatás területén az élménypedagógiát, így kezdtünk el mi együtt működni. És gyakorlatilag az a sok bibliai élménypedagógia, ami azután született, az mind ennek az együttműködésnek az áldásos eredménye volt. Mi tanfolyamokat tartottunk, ez amit mondtál az erején Kárpátalján, azokat a tanfolyamokat én tartottam, tehát oda jártam kitanítani évente kétszer. És élménypedagógiai képzéseket dolgoztunk ki, tanítottunk Kárpátalján, Felvidéken, lelkészeknek, hitoktatóknak, hogy közben ugye az alapítvány is ment, és ez az egész Kárpát-medencében volt, nagyon jó képzéseket tartottunk, és a gyümölcsnek gyümölcse, ez volt egy gyönyörű együttműködés, 12 tehát Bánya írta az élménypedagógiai részét, én a hitoktatási részét, elméletét, és akkor így született meg 12 lecke, nagyon-nagyon szép anyag, és ez volt az első bibliai élménypedagógia könyv.
Az alapítványt említetted, ez a Cohen alapítvány, ugye, amit 93-ban igen, hoztál létre, igen, vagy hoztatok létre, gondolom voltak társaid ebben.
Említettem a két hölgyet, Álit és Erikát, és ugye, akik annak idején indították a hitoktató tanfolyamokat, mikor még nem is volt az egyetem, nekik volt egy ilyen anyaguk, ezt Hollandiában írták minden évben egy programot nyárára, mert ugye a vakáció alatt ott vannak a gyerekek, nem foglalkozik velük senki, és akkor 5 napos olyan anyag volt, hogy egész délelőtre lefoglalják a gyerekeket. És akkor ezt az anyagot kezdték ők hozni, mi ugye ez a lelkes kis közösséggel kezdtük befogadni, én megszerveztem őket, ők hozták, fordították, bemutatták, éppen most volt a múlt héten a 2025-ben, nem tudom már hányadiknál tartunk, minden egyes évben megvolt ez a program, az elején holland programokból fordították, fordítottuk, és akkor 2008-ban írtuk mi meg az elsőt a Cohen alapítvánnyal, és csodálatos együttműködés, tényleg az egész Kárpát-medence minden egyházkerülete egy vagy két magyarországi kivételével benne van. Akkor így nőtt ez a munka, annak idején még telefaxon küldték az üzeneteket, az elhalványuló lapjaim még megvannak, aztán jöttek az e-mail jött, meg a telefon, úgyhogy egyre profibbak lettünk, és ahogy nőtt ez a dolog, úgy éreztük, hogy kell legyen valami szervezeti háttere, nem csak egy ilyen baráti társaság, meg hogy ugye ennek a tekintélye is nőtt, és akkor kértek meg, hogy vállaljam én ezt fel. Varta Csaba kollégám volt a titkár, és Áli volt az alelnök, én voltam az elnök. Tehát úgy gondoltuk, hogy kevesebb ember, mert hogy ez csak egy ilyen adminisztratív része volt, mert azon kívül megszerveztük az egész hálózatát, régióvezetők voltak, akkor azoknak meg voltak a munkatársaik, és ez mind a mai napig így működik, és hála jó Istennek gyönyörűen működik. Volt olyan év, hogy 70 ezer gyereknek szerveztük meg az anyagot, kézimunkákkal, énekekkel, most már nagyon profi honlap van, letölthető anyagokkal, felvett jelenetekkel. Aztán egyre persze minden évben más régió írja, akkor mindenki kitesz magáért, hozza az összes új módszert, most itt már 2 módszer van itt, dramatizálások, már nagyon-nagyon jó ez az anyag, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy a Cohen Alapítvány honlapját keresse fel, és bekapcsolódhat ebbe a munkába. Most indulnak a bemutatónapok mindenhol.
Még mindig részt veszel benne? Tehát szerves része vagy az alapítványnak?
Nem vagyok, ez már olyan feladat nekem, mint egy nagymama. 50 éves voltam, amikor 25 éve foglalkoztam az alapítvánnyal. Akkor édesanyám beteg volt, nagyon sok ilyen hozzá is kapcsolódó problémám volt, meg hát azért ugye ebbe az egészbe egy kicsit azt hiszem, hogy így el is fáradtam. És akkor hát így kértem a Jóistent, hogy engedjen el engem ebből a szolgálatból, ez tiszta ingyen volt, úgyhogy én ezért nem kaptam senkitől egy lejt se. Akkor egy év szántam arra, hogy én az egész vezetést, az egész tudásomat átadjam. Nekem nagyon-nagyon jó munkatársaim voltak. Mindig és mindenhol nagyon jó munkatársaim voltak, hál' Istennek. És így volt egy ilyen szabály, hogy azt mondtam, hogy ugye össze kellett hozzam az egész Kárpát-medencéből így a munkatársaimat, és mondtam, hogy felhívhattok engem, de csak akkor, hogyha megmondjátok, hogy ki volt az a másik kettő, akit előttem felhívtatok, és ha még mindig nem találtatok választ a kérdésetekre, akkor hívjatok engem. És egy év alatt egyszer kellett felhívjanak, ami tényleg valami honlaphoz, modemhez, vagy mihez köthető adminisztratív dolog volt, ami tényleg csak az én e-mailemben volt benne, és ez egy nagy szándéka volt annak, hogy így mindenki mindenkivel kellett kommunikáljon, és ez így működik. Ez most már 9 éve működik, hál' Istennek. Nekem az volt a kérésem, amikor átadtam ezt a munkát, hogy erre az éves bemutató napra engem hívjanak meg. Úgyhogy én minden évben egyszer elmegyek, mindenkivel találkozom, úgyhogy beülök az autómba és megyek. Tehát ez az én ajándékom és lehetőségem, és akkor gyönyörködöm, hogy milyen szépen megy ez a munkás, így gyönyörű dolog. Tényleg felelősség nélkül csak csodálni.
Kedves hallgatók, Demeter Irént hallották, akivel jövő héten folytatjuk a beszélgetést a Rádiódidaktában. Ila Ildikó vagyok, minden jót kívánok!